17. Szabadkézi rajz is volt aznap, de már az első óra után Zsoldos odafordult medvéhez. Ezt jól megúsztad, pupák. Matej rájuk nézett egy pillanatra, aztán elfordult. Zavarba hozta őt Schulze furcsa reggeli viselkedése. Kolláltó röhögött felelőtlenül. Merényiék nem foglaltak állást, csak Burger billentette ülepen medvét, és sokat mondóan vigyorgott rá. Látod? Ez azonban nem volt olyan egyértelmű lelkesedés, mint Cakó Palié, aki a rajzórán még hozzám is átült, és folytatólagosan magyarázgatta. Azért hiába, meg kell adni, hogy... Na nem? Hát nem? Bánja a fene, gondolta. Az igazság az, hogy nekem is tetszett Schulze eljárása. Egyáltalán voltak ilyen dolgai, most egyszerre visszamenőleg is kezdtem tudomásul venni. De aznap rondtollat kaptunk, és tussal dolgoztunk. Meandereket kellett rajzolgatni, ami elég érdekes volt. Más is történt. Hamarosan megfeledkeztünk az egészről mindnyájan. Medve kivételével. Ebédnél a harmadik asztalnál kiborult egy tál, és a nagy zenebona csengbe végig hullámzott az egész éttermen. Aztán délután, amikor Marcel Karcsi átment a B-osztályba, megfoghatatlan vidámság támadt a tanteremben. A fényképkiosztás talán a szabadságos vonat hangulatát idézte fel, de különben is minél nehezebb volt egy Schulze napunk, annál nagyobb megkönnyebbülés volt utána Bognár szolgálata. Cserélgettük a fényképeinket. A sűrű szemöldökű formes nyerítve felnevetett, pedig régen hallottam már nevetni. Zsoldos egy ismert táncdalt fújt a fésűjén. Everybody's doing it, doing it, doing it. S addig-addig, hogy a nagy zajban néhányan járni kezdték a dobogó előtt ezt a medvetáncot. Előbb Mufi kapaszkodott össze Halász Péterrel, aztán Borsan nagyobbik Lackovicssal, pedig Borsának igazán kevés oka volt erre a jókedvű setes uta ugrándozásra. Rájárt a rúd. De nem csüggett könnyen, amolyan Kejfel Jancsi volt, hiába bunkózták le, századszor is megint talpra ugrott. Már mindenki így csinál, úgy csinál, így csinál. Józsika, a kisebbik Lackovics fiú szintén előre jött, és Zsoldos tanszerládáján verte az ütemet a háromszögű vonalzójával. Lassan valóságos zenekart alakítottak. Homola kivonszolta a katedra elé Orbán elemért, és ide-oda rángatva ugrált vele, táncoltatta. Röhögtünk. Drág befogta a fülét, és tanulni próbált. Cakó Pongrácnak mesélte hosszadalmas, az bizonyára nem először, hogyan lőtt rá egyszer az apjára revolver. Nem tudom, hogy mitől támadt ilyen nekivadult, táncos kedvünk, de szinte ficánkolt az ember lába ültében. Medve táncot jár az úri nép, medve táncra ide-oda lép. Medve is tanulni próbált, anélkül, hogy befogta volna a fülét. Újra kezdte az első mondatot a feladott fejezetből. A bibe a virágpor felfogására szolgáló csúcsi rész, mely lehet gömb vagy nyereg alakú, kétágú, többágú, fonalas, csavarodott, tollas vagy egyéb kialakulású. Azon gondolkozott, hogy mit csináljon, ha Homolának vagy másnak eszébe jut őt is kirángatni a dobogó elé és megtáncoltatni, mint Orbán elemért. Orbán kétségbe esett arccal bambán szédelgett ide-oda. Ő se igen tehetne mást. Tóth Tibor persze rögtön sírva fakadna, gombnyomásra is düvel, mint egy hörcsög. Medve ezt nem utánozhatta, mert a többiek előtt nem tudott sírni. De azt sem csinálhatja, amit Cakó, hogy egy kis dulakodás után jókedvűen csak ugyan táncra perdüljön. Pedig véletlenül kedve lett volna simmit járni Zsoldosék egészen ügyes zenebonájára. Alig tudta megállni, hogy ütemesen nem mocorogjon a székén. De ha valaki erőszakkal vonszolja oda azzal a szándékkal, amit ő nem képes úgy félreérteni, vagy tudomásul nem venni, mint Cakó, hogy csúffá tegyék és megalázzák, akkor bajosan foghat vidám ugrántozásba. A bibe a virágpor felfogására. Csúcs és nyereg alakú, tollazatos vagy kialakulású. Harmadszor próbálta elmondani magában, de képtelen volt megjegyezni. Irigyelte Drágot, aki férfiasan megtanulta mindig az anyagot, még az ilyen halálosan unalmas, csúf, alig érthető szövegeket is. Gyengeségnek, jellemtelenségnek érezte, hogy nem tanul rendesen. Ha felszólítják felelni, szégyenletesen hebeg, kertel, ötöl, hatol, ráadásul többnyire eredményesen, mert elégtelent még sohasem kapott. Utálta magát, hogy képes volt rászokni ilyen csűrés csavarásra. Pedig akart tanulni, már csak az önérzete védelmében is, mint Drág vagy akár Tóth Tibor, de hiányzott hozzá az akarat ereje. Tisztában volt tehetetlen tunyaságával. Egyszerűen elkalandozik a figyelme a bibe kialakulásáról. Nem képes összeszedni az eszét. Látta a fényképeken is. Alamuszi jellemtelenség véste rá magát az arcára. Matej fényképén vette észre, de rögtön tudta, habár a saját fényképén először nem tűnt fel neki, hogy ez a vonás őróla árulkodik. Matej az életben nem is ilyen. A rosszul felett és lehorták férfiasan elviselte. Vállat vont, kutyába se vette. Medvét roppantul bántotta még az enyhe dorgálás is. Mégsem tanult rendesen. Irigyelte Matejt. Irigyelte Drágot megint másért. Irigyelte Cakót, Tóth Tibort, irigyelte Borsát. Még a Lackovics fiúkat is irigyelte. Mindenkit azért, amiben külön volt nála. És mindenki külön volt nála a dolgok férfiasabb elviselésében. Edzettebbek, keményebb szabásúak, gondolta. Tehát legalább valamilyenek. Dühösen félretolta a természetrajzkönyvét. Itt van az új medvetánc, medvetánc, fújta mellette zsoldos belerészegedve. Medve a tanszerládája zöld felületét nézte. Marcell Karcsi hiába bízik benne, gondolta. Nem lehetett nem észrevenni a fiatal főhadnagy jó akaratát. De hiába. Ő nem olyan, amilyennek Marcell képzeli. Hiába. Már jellemtelen hazug ember lett, hogy ő nem hazudik. A gyomrából indult meg fölfelé, lassan valami émelygő félelem. Egész idő alatt, egész nap készülődött benne ez az érzés. Ott volt eddig is, a gondolatai alján. Schulze bajuszos, kemény, egészséges arcát látta. Undorodás és félelem fogta el. Ez a világ itt el akarja őt nyelni, és mint egy förtelmes hüllő, előbb kezdi benyálazni. Schulze megvédte őt, gondolta gyűlölettel. Ülepének egy erélyes rándításával hátrább csúszott a székén, és lekönyökölt az asztalára, hogy így kényszerítse mozdulatlanságra a testét, amely akaratlanul átvette a táncdal friss ütemét. A térdét is megfeszített. A csúcsfejű inkei hirtelen benyitott a két ajtó közül. Cik, cik, cik! Mikor Bognár belépett, már mindenki a helyén ült. Vesztedet érzed? Förmet ránk. Úgy látszik, meghallott az ajta folyosóról. Jaks Kálmánt, aki két öklét a térde közé szorítva fázósan üldögélt a helyén, vaktában fölállította és lehordta. Kaludjerszkitől elszedte a fényképeit, de vacsora előtt aztán visszaadta. Bognár nem volt veszélyes. Csütörtökön Schulze korábban bejött, és már a kihallgatás szünetben átvette tőle a szolgálatot. Levitt bennünket a gyakorlótérre, és fegyelmező gyakorlatot tartott a szünetünk helyett. Délután pedig a tanteremben razzia-szerűen ellenőrizte a tanszerládákat. Ezt a szigorúságot, vagy megtorlást, vagy fegyelem szilárdítást még mindig öttevényinek köszönhettük. Így kellett volna értelmeznünk. Schulze elszedte a félszerecsendiómat. Napok óta különböző terveket szőttem vele, hogy mi mindent cserélhetnék érte, és azon is törtem a fejem, hogy miként vehetném vissza Kollátótól a másik felét, könnyelmű ajándékomat. De Schulze mindenkitől elkobzott mindent, amit csak tudott. A napos a papírkosárral kísérgette az asztalsorok közt. Akinél még nem járt, vigyázban állt, s a tanszerládák fedele ki volt nyitva. Schulze gúnyos arccal turkált a holmingban. Kollátótól azonban nem a gombcsapatát szedte el a kapusként szolgáló félszerecsendióval, hanem a féltett hiányjegyzék gyűjteményét. Egy nagy füzetben voltak felragasztva ezek az évszám, aláírás, tantárgy és iskola Kismarton, Szentpölten, Morvafehér templom, Bécsújhely szerint osztályozott, sokszor sérült, töredékes cédulácskák, amiket Kollátó régi tankönyvek, térképek fedőlapjának belsejéből bányászott ki. És a füzetben préselődtek a még feldolgozásra és beragasztásra váró újabb szerzeményei is. Még magam is sápadtan néztem, hogyan dobja Schulze papírkosárba Kollátó hosszú, tudományos kutató munkájának drága gyümölcsét. Vacsora előtt tettem neki valami megjegyzést, de Kollátó vállat vont. Nem akart erről beszélgetni. Szél jött, esőt hozott. A gyakorlótér már délelőtt sártengerré változott. Ez is buzdítólag hatott Schulzéra. Takarodókor olyan fáradtan dűltem ágyba, hogy nem volt erőm begyűrni a pokrócomat a lábammal, ahogy megszoktam. Elaludtam, és szinte abban a pillanatban már rázott is felszeredi. Ébresztő. Schulze felöltözve állt a mosdóajtó előtt, és ordított, minden villany égett a hálóteremben. Ez mindig így volt. Lehetetlen, gondolta az ember. Tévedés, hiszen csak az imént aludtam el. Ismertem már jól ezt a gondolatmenetet, csak azt nem tudtam most, hogy mitől szédülök olyan gyalázatosan, és mi ez a halálos rossz érzés a nyakamban, gerincemben, mellemben. Fél perc alatt felöltözni, ágyat szétdobni. Nagyon lassan mégis kezdtem felfigyelni, hogy Schulze nem a szokásos parancsokat harsogja. Kimenő ruhában, köpenyben, futó lépésben le az épület elé, lent vonalban sorakozó. Mi a csoda ez? A továbbra hirtelen kapkodni kezdett az egész hálóterem. Repültek szét az ágyak, ki a szekrényből a ruhák. Szeredi rettenetesen álmos volt, mégis szédületes gyorsasággal dolgozott. Ahogy remegő, ügyetlen ujjakkal a cipőfűzőmet próbáltam befűzni, észrevett és rám mordult csukott szájjal. Siess! A homlokzati óra ütött egyet, aztán még egyet. Aztán abba hagyta. Nem értettem, hogy miről van szó. Ne fűzd be! Súgta Szeredi. Olyan határozottsággal mondta, és olyan nyilvánvaló erőfeszítésébe került, támolygó álmosságában ennyi figyelmet is szentelni rám, hogy szót fogadtam. Nem értettem semmit, de magamra kapkodtam én is a kimenő ruhámat, köpenyemet. Lerohantunk a lépcsőn. Szeredi majdnem vonszolt magával. Néma volt az épület, sötétek a folyosók. Tántorogva, köpenyüket gombolgatva futottak mellettünk mások is. A kapusfülkében égett a villany, kint a bejárat fölött pedig a két lámpa két oldalt. Nyírkos éjszaka fogadta az embert, sár, a park mozdulatlan feketesége, a főallé gyérvas lámpái. Alig, hogy kiértünk Szeredivel, Schulze odaállt a főkapu elé. 3-4 embert, aki utánunk érkezett, még átengedett a szökőkút túlsó oldalán gyülekező századhoz, de attól fogva csak intett a kapun kilépő elkésetteknek. Oda! Külön osztagba sorakoztak, vagy 20-an. Mi ez alatt oszolyban ácsorogtunk, s lehajoltam befűzni a bakancsomat, mert láttam, hogy Szeredi is ezt csinálja. Most volt rá időnk. Te! Súgtam Szeredinek. Még csak 2 óra! Felnézett rám, ahogy mellettem guggolt a sötétben. Próbaidő, magyarázta. De minek? Csodálkoztam. Csak. Azért mégis értettem. Azt gyakoroltuk, hogyha éjszaka tűzüt ki, milyen gyorsan tudjuk végrehajtani a riadót. Vagy egyáltalán. Riadó volt ez a riadó kedvéért. A többiek már tudták ezt. A napos futva indult felénk Schulze osztagától, hogy sorakoztassa a századot. De mielőtt vezényelni kezdett volna, eszembe jutott valami. Hirtelen odasúgtam Szeredinek elég hangosan. Ereki-e? Asbút idegesen felkapta a fejét. Burger és Bón is felé is felénk fordult, mert egy csoportban álltunk többen, és feltűnt nekik furcsa hangsúlyozásom.
Mi?
Dünnyögte valamelyikük a hátam mögül. De Szeredi bólintott, és halkan, ugyanolyan nyugalommal és rejtett elégedettséggel ráfelelt.
Piff!
Ezt csak mi ketten értettük. Második század! A hangtalan, parányi kis nevetés, amit kifelé el sem kezdhettünk, megindult bennünk észrevétlenül, lefelé a torkunkon, befelé az ereinken, langyosítóan a szívünk tája köré, s nem halt el rögtön Schulze vérfagyasztó megjelenésére sem, hanem tovább lüktetett a mellemben, ahogy csodálkozva tapasztaltam, mi alatt vonszoltuk magunkat az éjszakában, mint a kárhozott lelkek. Egy kis ráadásban egy gyakorlatot csinált még Schulze, mielőtt újra felvonultunk a hálóterembe. Kopogni kellett a díszlépésnek, de csak cuppogott a bakancsunk a sárban. Vertük hát tenyerünkkel a combunkat ügyesen, ahogy szoktuk. Csattogtak a köpenyek. A főallé kavicsán végre befelé meneteltünk. Mirkovszky elesett, mint egy bot, és azt hittük ott marad, de rögtön felugrott és belépett a helyére. Szemben a nagy, alvó épület közeledett, a fasor alagútjából látszott egy szeletje. A második emeleti ablaksor imittam ott halványan derengette, hogy az éjjeli lámpák bágyat fénye átszínezte. A többi ablak sötét volt. A főkapu világos. Csillagtalan éjszaka volt. A szél időnként felerősödött, fütyörészve húzott át a park mélyén. Nedves gyökérszag érződött, meg az ázott avari, a sűrű szövetű álmosságunk enyhe mámorán át. Fent a hálóteremben Schulze a 20 lassú emberét kivezényelte a mosdóba, s mi lefekedtünk. Apor folytottan káromkodott, láttam. Szereti azonban szótlanul vetkőzött csak, s már nem bosszankodtam rá ezért. Szombaton Schulze volt szolgálatban. Hétfőn megint. Kedden reggel, ahogy levonulás előtt végig sétált a hálótermen, a már bevetett ágyak közt egy vetetlent talált.
Mi ez? Ki hiányzik innen?
Kérdezte.
A medve Gábor,
felelte a megszólított növendék.
Hol van?
Kápolnában.
Schulze intett, hogy vesse be az ágyat. A fiú nekifogott, hogy szomszédja helyett beágyazzon azzal a vigasztaló kárörömmel, hogy medve megkapja ezért a magáét a tiszthelyettestől. A sorakozónál azonban a miséről visszatérők közt nem volt ott medve. Hát ez a hülye hova lett, mondta magában, és később a lépcsőn meg is kérdezte Tóth Tibortól.
Ott sem volt ma a kápolnában,
mondta Tóth.
Amikor rájöttek, hogy medve eltűnt, már befejeztük a csukló gyakorlatot.
Sötét volt még odakint. Schulze maga mellé vette a két napost és a hálóterem ügyeletest, s felrohantak a második emeletre. De sehol sem találtak semmit. Medve szekrény részében sem jelezte semmi nyom, hogy mi történt vele. A magyar óra lyukas volt, s akkor kezdett derengeni a hajnal. Köd volt. Medve ebben az órában egy kis völgy oldalában kapaszkodott fölfelé, idegen országban, és egy horpad bátok dobozt rugdosott maga előtt, amely minduntalan visszagurult.